lehallgathasson, az volt az érzésem, hogy Mrs. Marshall retteg attól, hogy a férje megtud valamit.
Miért mondja ezt?
Semmi határozottat nem tudnék mondani, csak éppen éreztem néha, hogy Mrs. Marshall fél a férjétől. Nagyon nyugodt úriember, de nem könnyű ember.
De ezt az állítását semmi tényhez nem tudja kapcsolni, semmi olyanhoz, amit akár az egyiktől, akár a másiktól hallott volna.
Lady Starrakot lassan megrázta a fejét. Weston sóhajtott.
No, most térjünk át azokra a levelekre, folytatta, amelyeket Mrs. Marshall ma reggel kapott. Tud valamit ezekről?
6 vagy 7 levél volt, nem emlékszem pontosan.
Maga vitte fel neki?
Igen, uram. Mint mindig az irodából kapta meg a postát, és a reggelivel együtt vittem fel.
Emlékszik arra, milyen külsejű levelek voltak?
A szobalány megrázta a fejét. Csak olyan mindennapi külsejük volt. Egyik-másik számla volt, meg körlevél. Onnan gondolom, mert Mrs. Marshall összetépve visszadobta őket a tálcára.
És maga mit csinált velük?
A szemétládába kerültek, uram. Most az egyik rendőrségi személy vizsgálja a láda tartalmát. Weston bólintott.
És hová lett, ami a papírkosarakban volt?
Azok is a szemétre kerültek.
Jól van. Egyelőre ennyi elég, mondta Weston.
Kérdően nézett Poirotra. Poirot előrehajolt.
Amikor ma reggel kitakarította Miss Linda Marshall szobáját, sor került a kandalló kitisztítására is?
Nem volt azon mit tisztítanom, uram. Nem gyújtottak tüzet benne.
És nem volt semmi a kandallóban?
Nem, uram. Teljesen üres volt.
Mikor takarított a kisasszony szobájában?
Körülbelül 9:45, amikor lement reggelizni.
Nem tudja, reggeli után feljött a szobájába?
Igen, uram. 3:45.
Ott is maradt?
Azt hiszem, uram. Valamivel 10:30 előtt jött ki onnan, és meglehetősen sietett.
Maga már nem ment vissza a szobába?
Nem, uram. Nekem már nem volt ott dolgom.
Poirot bólintott. Még valamit szeretnék megtudni, mondta. Kik fürödtek ma reggeli előtt?
Azt nem tudom, hogy a másik szárnyon meg az emeleten kik, csak azt, hogy itt nálam.
Többet nem is akarok tudni.
Hát, uram, Marshall kapitány és Mr. Redfern voltak ma reggel az egyedüli fürdőzők, úgy tudom. Ők mindig korán megmártóznak.
Látta is őket?
Nem, uram, de a nedves fürdőholmiuk az erkély rácsán lógott, mint mindig.
Miss Linda Marshall nem fürdött ma reggel?
Nem, uram, minden fürdőruhája csontszáraz volt.
Helyes, mondta Poirot, csak ezt akartam tudni.
Lady Starrakot most már a maga szakállára is megeresztett egy megjegyzést. Egyébként Miss Linda majdnem minden reggel fürdik.
Hát a másik 3 hölgy? Miss Dunley, Mrs. Redfern és Mrs. Marshall?
Mrs. Marshall sohasem fürdött. Miss Dunley talán 1-2, Mrs. Redfern nem igen fürdik reggeli előtt, csak ha nagyon nagy a hőség, de ma reggel éppen nem fürdött.
Poirot ismét bólintott, aztán azt kérdezte. Ugyan nem vette észre, hogy valamelyik szobából, amelyik a gondjaira van bízva ezen a szárnyon, hiányzik-e egy üveg?
Üveg, uram? Miféle üveg?
Azt sajnos nem tudom, de azt mondja meg nekem, észrevette volna-e, vagy legalábbis megvan-e a valószínűsége annak, hogy észreveszi, ha valahonnan egy üveg hiányzik?
Mrs. Marshall szobájában, mondta Gladys, nem vettem volna észre, ez biztos. Annyi üvege van,
hát a többi szobában.
Miss Dunley szobájában sem tudnék eligazodni, neki is tömegével van krémje és olaja. De a többiben észrevenném a hiányt, egészen biztos. Úgy értem, ha csak azt keresném és figyelném.
De így nem figyelt meg semmit?
Nem, mert nem is kerestem, mint már mondottam.
Akkor talán lenne szíves is most körülnézne.
Jó? Készséggel, uram. Kiment a szobából, Carton ruhája suhogott. Weston Poirotra nézett.
És mindez miért?
Kérdezte.
Ez az én rendszerező elmém, amelyet minden kicsiség bosszant, mormolta Poirot. Miss Brewster ma reggel a sziklák közelében fürdött. Ő mondta, hogy fentről egy üveget dobtak le, amely majdnem eltalálta. Eh bien, azt szeretném tudni, ki dobta le azt az üveget, és miért?
Édes barátom, végeredményben bárki elhajíthatott egy üveget, nem?
Egyáltalán nem. Legelőször is csak a szálloda keleti oldalára nyíló ablakból dobhatták le, vagyis azoknak a szobáknak az egyikéből, amelyeket épp most jártunk sorba. No, most azt kérnem magától, ha van egy üres üvege a toalettasztalkáján vagy a fürdőszobájában, mit csinál vele? Megmondom, hogy mit. Beleejti a papírkosárba. Nem vesztegeti az erejét azzal, hogy kimegy az erkélyre, és behajítja a tengerbe. Egyrészt eltalálhat valakit, másrészt túl nagy fáradtság. Nem, ezt csak akkor tenné, ha oka volna rá, hogy senki meg ne lássa azt a bizonyos üveget. Preston csak rábámult, aztán azt mondta.
Tudom, hogy Jeb főfelügyelő, akivel a minap közösen nyomoztam egy ügyben, mindig azt mondja, hogy csuda csavaros esze van. Csak nem akarja most azt mondani nekem, hogy Arlena Marshallt meg sem folytották, hanem megmérgezték valami titokzatos üvegtartalmával, ami valami titokzatos mérget rejtett?
Nem, nem. Azt egyáltalán nem hiszem, hogy az üvegben méreg volt.
Akkor mi volt benne?
Fogalmam sincs róla, ezért érdekel. Glédis Narrakot visszajött, szaporán lélegzett.
Sajnálom, uram, mondta, de semmi hiányt nem találtam. Az biztos, hogy a Marshall kapitány szobájából semmi sem tűnt el, sem a Miss Linda Marshall-éból, sem a Mr. vagy Mrs. Redfern szobájából, és abban is csak nem egészen biztos vagyok, hogy a Miss Dalny szobájában sincs hiány. De a Mrs. Marshall szobájáról nem merném nyugodtan állítani. Mint mondtam neki, annyi üvege van.
Poirot csak megvonta a vállát.
Nem baj, mondta, hagyjuk annyiban.
Tehetek még valamit, uraim? Kérdezte Glédis Narrakot. Egyikükről a másikukra nézett.
Nem hinném, mondta Weston. Köszönöm.
Én is köszönöm, mondta Poirot.
Biztos benne? Egészen biztos, hogy semmit sem felejtett el elmondani nekünk?
Mrs. Marshallról, uram?
Bárkiről vagy bármiről. Valamit, ami szokatlan volt, nem mindennapos, megmagyarázhatatlan, kissé furcsa, nagyon sajátságos. Én fan valami olyasmit, ami miatt azt mondta magának, vagy valamelyik kollégájának, no, ez aztán különös.
Hát, mondta Glédis kétséggel a hangjában, mondhatnék még, de nem olyasmit, amit ön különösnek tartana, uram.
Sose törődjék azzal, hogy én mit mire tartok. Tudja azt maga nagyon jól, hogy én mire gondolok. Szóval mégis van valami, ami miatt ma azt mondta magának, vagy valamelyik kollégájának, no, ez aztán különös.
A szavakat gúnyos szüneteket tartva ejtette.
Tulajdonképpen semmiség volt, mondta Glédis. Csak éppen, hogy lecsorgatták a vizet az egyik fürdőkádból, én meg azt mondtam Elzének odalent, hogy különös, valaki 12 óra tájban fürdik.
Ki fürdött?
Ezt nem tudnám megmondani, uram, csak azt hallottuk, hogy a víz ezen a szárnyon csorog le a lefolyón, ez minden. És mikor ezt hallottuk, akkor szóltam Elzinek.
Biztos, hogy a fürdőkádból csorgott, és nem a mosdókagylóból?
Egészen biztos, uram, a lefolyó fürdővizet semmivel sem lehet összetéveszteni.
Mivel Poirot nem óhajtotta tovább feltartani, Glédis Narrakot engedélyt kapott, hogy távozzék.
Csak nem gondolja Poirot, mondta Weston. Hogy ez a fürdőügy lényeges? Úgy értem, semmivel sem hozható kapcsolatba. Nem volt se vérnyom, sem más, amit le kellett volna mosni. Ez a...
Habozott, de Poirot közbevágott.
Azt akarta mondani, hogy ez a folytogatás előnye. Semmi vérnyom, semmi fegyver, semmi, amitől meg kell szabadulni, vagy amit el kell rejteni. Semmi másra nincs hozzá szükség, csak fizikai erőre és gyilkos lelkületre.
A hangja annyira vad és érzelmektől átfűtött volt, hogy Weston egy kissé magába szállt. Hercule Poirot bocsánat kérően mosolygott rá.
No, nem, mondta. A fürdő valószínűleg nem nagyon jelentős. Végeredményben bárki fürödhetett. Mrs. Redfern, mielőtt teniszezni ment, Marshall kapitány, vagy Miss Dunley. Mondom, bárki. Ebben igazán nincs semmi.
Egy rendőr kopogott az ajtón, aztán bedugta a fejét.
Miss Dunley van itt, uram. Azt mondja, szeretne még egy percet beszélni önökkel. Valamit elfelejtett elmondani, azt mondja. Már is lemegyünk, mondta Weston.
Elsőnek Colgate-tel találkoztak. Az arca borús volt.
Csak egy percre, uraim.
Weston és Poirot követték Mrs. Castle irodájába.
Heldel együtt ellenőriztem ezt az írógép históriát. Nem kétséges, hogy egy óránál hamarabb nem lehetett végezni a levelekkel. Ha a gépelés közben meg is állt az illető, és itt-ott gondolkozott is, még több időt vett igénybe. Ez nagyjából rendben is van.
Aztán nézzék ezt a levelet? Kinyújtotta feléjük. Kedves Marshall, nem szívesen zavarom a nyaralását, de teljesen előre nem látható helyzet adódott a Burley és Tender szerződésekkel kapcsolatban, és így tovább, folytatta Colgét. A keltezés 24-ei, azaz tegnapi. A boríték feladási bélyegzője tegnap esti, Londonban, érkezési bélyegzője mai, Ledőrkámban. A boríték és a levél írója ugyanazt az írógépet használta. A levél tartalma viszont olyan, hogy Marshall semmiképpen sem írhatta meg rá már előbb a választ. A számadatok a levélben közöltekhez kapcsolódnak. Az egész ügy nagyon bonyolult. Morgott Weston borúsan. Ezek szerint Marshallt alig ha gyanúsíthatjuk. Másfelé kell körülnéznünk. És hozzátette. Beszélnem kell Miss Darnley-val. Vár rám. Rosamund élénkkel lépett be. Mosolyában volt valami alig észrevehető bocsánatkérés. Rettenetesen sajnálom a mulasztást, mondta, és talán szóra sem érdemes, amiért jövök, de az ember annyira feledékeny. Mit felejtette el, Miss Darnley? A rendőrfőnök egy székre mutatott. Rosamund azonban megrázta formás barna fejét. Ó, amit mondani akarok, még egy leülésnyi időt sem ér, pusztán csak ennyi. Azt mondtam önöknek, hogy a délelőttöt a napos párkányon töltöttem. Ez így nem egészen pontos. Elfelejtettem ugyanis, hogy a délelőtt folyamán egyszer visszajöttem a szállodába, majd ismét visszatértem a párkányra.
És ez mikor volt, Miss Darnley?
Körülbelül 11:45-kor lehetett.
Azt mondja, hogy visszajött a szállodába?
Igen, itt felejtettem a napszemüvegemet. Először azt hittem, nem lényeges, meg leszek nélküle, de később annyira elfáradt a szemem, hogy elhatároztam, mégis visszajövök a szemüvegért.
Egyenesen a szobájába ment és vissza?
Igen, bár a tények pontosságához még hozzátartozik, hogy közben csak éppen benéztem Kenhez, Marshall kapitányhoz. Hallottam a gépét kopogni, és arra gondoltam, mégiscsak nagy szamárság egy ilyen szép napon otthon ülni és gépelni. Arra gondoltam, hogy majd szólok neki, jöjjön velem.
És mit szólt ehhez, Marshall kapitány?
Rosamund kissé szégyenkezve mosolygott. Hát, amikor kinyitottam az ajtót, olyan dühötten gépelt, meg a homlokát ráncolta, és általában oly elmélyültnek látszott, hogy én szép csendben kiosontam. Azt hiszem, észre sem vette, hogy beléptem.
És ez? Mikor történt, Miss Darnley?
Úgy 11:20-kor. Megnéztem a halban lévő órát, amikor újra kimentem.
És ezzel az ügy végleg lezárul, mondta Colgate felügyelő. A szobalány hallotta, hogy 10:50-ig gépelt. Miss Darnley 11:20-kor látta, az az asszony pedig már 11:45-kor halott volt. Marshall azt állítja, hogy ebben az időben a szobájában gépelt 1 órán át, és egyre világosabban kitűnik, hogy igazat mond. Ezzel Marshall kapitány kikerül a gyanúsítottak közül.
Megállt, aztán némi kíváncsisággal Poirot-ra nézett, és megkérdezte.
Monsieur Poirot, úgy látszik, nagyon elgondolkozott valamin.
Igen, mondta tűnődve Poirot. Azon elmélkedtem, vajon mi bírta rá Miss Darnley-t ilyen váratlanul erre az önkéntes vallomásra.
Colgate felügyelő már is felélénkülve hegyezte a fülét. Úgy gondolja, hogy valami nincs rendben a vallomás körül? Hogy nem csak egyszerűen feledékenységről van szó?
1-2 percig elgondolkozott, aztán lassan azt mondta.
Vizsgáljuk meg a dolgot ebben a beállításban. Tegyük fel, hogy Miss Darnley nem is volt a napos párkányon ma délelőtt, amint állítja. Az egész történet csak mese. Szóval tegyük fel, hogy miután már elmondta ezt a mesét, most akad valaki, aki látta, hogy máshol volt, hogy valaki a párkányra ment, és nem találta ott Miss Darnley-t. Erre gyorsan kigondolja ezt az újabb történetet, aztán eljön hozzánk, előadja, és ezzel előre igazolja, hogy miért nem volt ott, ahol mondta. Azt hiszem, észrevették, hogy nagyon gondosan úgy mondta el a történteket, hogy Marshall kapitány nem látta meg, amikor benézett a szobájába.
Igen, ezt észrevettem, mormogta Poirot.
Csak nem teszi fel, kérdezte Weston hitetlenkedve, hogy Miss Darnley benne van ebben a históriában. Ezt teljesen abszurdnak tartom. Miért lenne?
Colgate felügyelő köhentett.
Talán még emlékeznek arra, amit az amerikai hölgy Mrs. Gardiner mondott. Ő úgy szólván a szánkba rágta, hogy Miss Darnley-nak nagyon tetszik Marshall kapitány. És ez indítéknak elég, uraim. Arlena Marshallt nem nő gyilkolta meg, mondta Weston türelmetlenül. Férfi után nyomozunk. Csak az ügyben szereplő férfiakkal kell foglalkoznunk.
Colgate felügyelő sóhajtott. Ez igaz, uram, mondta. Mindig ide térünk vissza, nem?
Sokkal helyesebb lenne, folytatta Weston, ha utasítanánk egy rendőrt, állapítsa meg, mennyi időbe telik, ha valaki a szállodából a szigeten át felmegy a létra tetejéig, mégpedig előbb futva, aztán lépésben. Külön mérjék meg, mennyi ideig tart ugyanez, ha a létrán le is mászik. Aztán valakinek azt az időt is ellenőriznie kellene, amely alatt tutajon a strandról az öbölhöz lehet jutni.
Colgate felügyelő bólintott. Ezt majd mind elintézem.
Én meg, mondta a rendőrfőnök, azt hiszem most lemegyek az öbölhöz. Majd meglátjuk, talált-e valamit Phillips. Meg aztán ott van az a pixi barlang is, amiről már hallottunk. Meg kellene nézni, maradt-e ott nyoma várakozó embernek. Nos, Poirot, mit szól hozzá?
Nagyon helyes. Ez a lehetőség fennáll.
Ha valaki kívülről jövő átruccant a szigetre, ott igen alkalmas búvóhelyet talált, ha tudott a barlang létezéséről.
A helybeliek persze biztosan tudnak róla.
A fiatalabb nemzedék már nem igen, felelte Colgate. Amióta ez a szálloda megvan, az öblök mindegyike magántulajdon. Halászok vagy kirándulók nem látogatják. A szállodai alkalmazottak meg nem helybeliek. Maga Mrs. Castle is londoni.
Redfernt elvihetnénk magunkkal, mondta Weston. Ő beszélt először a barlangról.
Hát maga, Monsieur Poirot?
Hercule Poirot habozott.
Én olyan vagyok, mint Miss Brewster és Mrs. Redfern. Nem szeretek létrákon mászkálni.
Oda kerülhet sónakon is, mondta Weston.
Hercule Poirot újra csak sóhajtott.
A gyomrom nem örül a tengernek.
Badarság, barátom, hiszen gyönyörű napunk van. A tenger sima, mint a halastó.
Hercule Poirot nem látszott, hogy ezek az angol módra lelkesítő szavak tetre sarkalták volna. Csak hogy ebben a percben Mrs. Castle betolta a képét, és ápolt frizuráját az ajtón.
Remélem nem veszik tolakodásnak, mondta, de éppen most ért vissza Mr. Lane, a lelkész. Azt gondoltam, örülnek, ha szólok.
Igen, köszönjük, Mrs. Castle. Tüstént hívjuk.
Mrs. Castle valamivel beljebb merészkedett a szobába. Nem tudom, érdemese beszélni róla, de úgy értesültem, hogy ilyenkor a legcsekélyebb apróságot sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Nos,
kérdezte Weston türelmetlenül. Csak azt akarom mondani, hogy egy óra tájban járt itt egy hölgy meg egy úr. A szárazföldről jöttek ebédre. Közöltük velük, hogy nálunk baleset történt, és a körülmények figyelembevételével nem szolgálhatunk fel ebédet.
Van valami fogalma arról, hogy kik voltak?
Semmi. Nem mondták meg a nevüket. Csalódásuknak adtak kifejezést, és némi kíváncsiságot mutattak a baleset természetét illetően. Én persze semmit sem tudtam mondani nekik. A magam részéről csak annyit tehetnék még hozzá, hogy nyári utasok voltak a jobb társadalmi osztályok köréből. Weston csak nem rámordult az asszonyra.
Jó, köszönjük az információt. Lehet, hogy az egész nem fontos, de azért nagyon helyes, ha semmiről sem feledkezünk el.
Magától értetődik, mondta Mrs. Castle, hogy a kötelességemet mindenáron teljesíteni kívánom.
Na, persze. Küldje be kérem Mr. Lane-t.
Stephen Lane a tőle megszokott erélyel lépett a szobába.
Én, mondta Weston, ennek a megyének a rendőrfőnöke vagyok, Mr. Lane.
Gondolom, már megmondták önnek, hogy itt mi történt.
Igen. Hogyne. Alig, hogy ideértem, már hallottam róla. Borzasztó!
A lelkész vékony hangja megremegett.
Mindenkor, amióta csak ideérkeztem, éreztem, hogy a gonosz erői itt settenkednek.
Tekintete, mohó és lobogó tekintete Hercule Poirotra tévedt.
Emlékszik még, Monsieur Poirot? Emlékszik még, miről beszélgettünk néhány napja? A gonosz valóságosságáról!
Weston némi elképedéssel nézte ezt a hosszú, vézna alakot. Nemigen tudta hová tenni. Most Lane pillantása újra rávetődött. A pap azt mondta halvány mosollyal.
Ez nyilván fantasztikusnak tetszik ön előtt, uram. A gonoszban való hit napjainkban már nem közkeletű. Végeztünk a pokoltüzével. Nem hiszünk többé az ördögben. Csak hogy a sátán és a sátán küldöttei sohasem voltak még ilyen hatalmasak, mint éppen manapság.
Hát, lehet, mondta Weston. Ez az ön területe, Mr. Lane. Az enyém prózaibb. Egy gyilkosságot kell felderítenem.
Milyen borzasztó szó! Gyilkosság!
Kiáltott fel Stephen Lane.
A legelső bűnök egyike, amelyet földünk megismert. Az ártatlan fivér vérének könyörtelen kiontása.
Szünetet tartott, szemét félig behunyta. Aztán hétköznapi hangon hozzátette. Miben lehetek a segítségükre?
Mindenek előtt, Miss Elaine, lesz szíves elmondani, merre járt ma?
Készséggel. Nagyon korán indultam el, megszokott kirándulásaim egyikére. Szeretek gyalogolni. Bebarangoltam már ennek a vidéknek a legnagyobb részét. Ma átmentem Szent Petrokba. Ez innen mintegy 2 mérföldnyire van. Nagyon kellemes túra volt. Kanyargó mezei utakon jártam, a devonsőri dombokon fel és le. Kevéske ebédet is vittem magammal, amit egy ligetben fogyasztottam el. Meglátogattam a templomot, ahol az ablak régi üvegfestményeinek némi töredéke, sajnos már csak töredéke található, nem különben egy igen érdekes oltárkép.
Köszönöm, Mr. Lane. Találkozott valakivel útközben?
Senki említése méltóval. Egyszer egy szekér haladt el mellettem, aztán egy csomó fiú biciklin, meg néhány tehén. De, mosolygott, ha a szavaim megerősítésére volna szükségük, hát beírtam a nevemet a templom látogató könyvébe. Ott megtalálhatják.
A templomban sem találkozott senkivel? A lelkésszel, vagy a sekrestéssel sem?
Stephen Lane megrázta a fejét. Nem, senki sem járt arra. Látogatónak meg én voltam az egyetlen. Szent Petrok nagyon eldugott fészek. A község maga a templomtól mint egy 1/2 mérföldnyire van a túlsó oldalon.
Egyáltalán ne gondolja azt, nyugtatta meg Weston ezredes, hogy kételkedünk a szavában. Csak éppen mindenkit ellenőrzünk. Szabály a szabály, hiába. És az ilyesféle ügyekben a legnagyobb mértékben ragaszkodnunk kell a szabályokhoz.
Ezt teljesen megértem, mondta Stephen Lane kedvesen.
Akkor talán térjünk át a következő pontra, folytatta Weston. Tud valami olyasmiről, ami segítségünkre lehetne a nyomozásban? Valamit az elhunytról, valamit, ami kiinduló pontul szolgálhatna a gyilkos kézrekerítéséhez. Valamit, amit hallott vagy látott.
Semmit sem hallottam, mondta Stephen Lane. Mondani is mindössze csak azt tudom. Mihelyt megláttam Arlene Marshallt, ösztönösen tudtam, hogy a gonoszság góca, sőt, maga a gonosz, a testet öltött gonosz. Az asszony lehet a férfi társa és ihletője az életben, de lehet bukásának oka és előkészítője is.
Az asszony le tudja süllyeszteni a férfit az állat színvonalára.
És ilyen asszony volt az elhunyt. Mindarra, ami a férfi természetében hitvány, ingerlően hatott.
Olyan asszony volt, mint Jezabel és Aholibach.
S most lesújtatott az ő gonoszságának teljében.
Hercule Poirot moccant egyet. Nem sújtatott le, mondta. Megfojtották.
Megfojtották, Mr. Lane, mégpedig emberi kézzel. A pap keze reszketett. Ujjai egymásba fonódtak, tekeredtek. Amikor megszólalt, hangja mélyről jövő és akadozó volt.
Ez rettenetes, rettenetes!
Minek kell így megfogalmazni?
Mert ez az egyszerű igazság, mondta Hercule Poirot. Van valami fogalma arról, Mr. Lane, hogy ez az emberi kéz kinek a keze volt?
A pap megrázta a fejét.
Én semmit sem tudok, mondta.
Semmit.
Weston felállt. Egy pillantást vetett Colgate-re, aki erre szinte észre sem vehető bólintással válaszolt, aztán azt mondta.
Nos, el kell indulnunk az öbölhöz.
Ott, mondta Lane akadozva, ott történt az eset?
Weston bólintott.
Elmehetek magukkal? Kérdezte Lane. Mielőtt Weston kurtán visszautasíthatta volna, Poirot megelőzte az ezredest.
Feltétlenül, mondta.
Kérem, kísérjen el a csónakomban. Rögtön indulunk.
Patrick Redfern e napon másodszor evezett át a Pixie öbölbe. A csónakban rajta kívül Hercule Poirot ült, aztán Stephen Lane. Poirot nagyon sápat volt, kezét a gyomrára szorította. Weston ezredes a parti útvonalat választotta. Mivel útközben feltartóztatták, ugyanakkor ért az öbölbe, amikor a csónak is partnak futott. Egy rendőr és egy polgári ruhás őrmester már ott várakozott. Weston ez utóbbival társalgott, amikor a csónakból kiszálló 3 férfi is csatlakozott hozzá.
Azt hiszem, mondta Phillips őrmester, minden talpalatnyi helyet megvizsgáltam a parton.
Helyes, és mit talált?
Minden együtt van, uram, amit találtam. Ha szíveskednek velem jönni, majd megmutatom.
Az őrmester szép rendesen
valóságos kis gyűjteményt rakott ki egy sziklára. Volt ott olló, üres cigarettás doboz, 5 dugó, egy csomó használt gyufa, 3 darabka spárga, 1-2 szelet újságpapír, egy széttört pipa darabjai, 4 gomb, egy csirke mellcsontja és egy üres napolajos üveg. Weston egy pillantással felbecsülte a gyűjteményt.
Elég silány eredmény a strandok mostani látogatottságához képest, állapította meg. A legtöbb ember összetéveszti a tengerpartot a nyilvános szemétlerakodó helyjel. Az üres üveg már régen lehet itt, mert a címkéje csupa folt, de a többi tárgy se mai keletű. Talán csak az olló új, fényes és csillog. Ez még nem volt itt tegnap, amikor esett. Ugye hol találta?
Egészen a létra lábánál. Ott találtam ezt a pipa töredéket is.
Aha. Ezt valószínűleg olyas valaki ejthette le, aki fel vagy lemászott. Arról semmit sem tud, hogy kié?
Nem, uram. Egyébként az olló közönséges körönvágó olló. A pipa jó minőségű, hanga gyökérből készült, drága is.
Poirot elgondolkozva mormolta.
Úgy emlékszem, Marshall kapitány panaszkodott, hogy valahová elrakta a pipáját.
Marshall már nem érdekes, mondta Weston. Azon felül meg nem ő az egyetlen, aki pipázik.
Hercule Poirot Stephen Lane-t figyelte, amint a keze most újra meg újra a zsebébe tévedt, és nyájasan megkérdezte. Ön is pipázik, ugye bár, Mr. Lane? A lelkész megrezzent. Poirotra nézett.
Igen, mondta.
Persze. A pipám régi barátom és osztályos társam.
És újra zsebébe mélyeztve a kezét, egy pipát húzott elő, megtömte és rágyújtott. Hercule Poirot most arra felé indult, ahol Redfern állt, és kifejezéstelen szemmel merett maga elé. Amikor a fiatalember beszélni kezdett, hangja suttogó volt.
Örülök, hogy elvitték.
De hol találták meg? Kérdezte Stephen Lane.
Körülbelül ott, ahol most ön áll, uram,
mondta az őrmester. Lane gyorsan odább lépett, aztán csak bámult arra a helyre, ahol még az imént állt.
Egyébként, folytatta az őrmester, az a hely, ahol a tutaj partnak futott, azt mutatja, hogy a hölgy 10:45-kor ért ide. Ugyanis a dagály akkor ér a partnak ehhez a pontjához. Most éppen megfordult a tengerjárás.
Minden felvételt elkészítettek? Kérdezte Weston.
Igen, uram.
Weston most Redfernhöz fordult.
Hát akkor mutassa meg annak a maga barlangjának a bejáratát.
Patrick Redfern még mindig a partnak azt a pontját bámulta, ahol az imént Lane állt. Mintha egyre azt az elterült alakot látná, amely már ott sem volt.
Weston szava azonban magához térítette.
Oda át van, mondta.
Elindult arra, amerre a szanaszét dobált sziklakövek festői tömegben támaszkodtak a hatalmas szikla oldalának. Egyenesen arra ment, ahol 2 nagy, szorosan egymás mellett álló szikla éppen csak egy szűk rést hagyott szabadon, és ott azt mondta.
Itt a bejárat.
Itt?
Kérdezte Weston.
Nem olyannak látszik, amelyen egy ember keresztül préselhetné magát.
Majd meglátja, uram, hogy csalóka. Éppen, hogy de be lehet férni rajta.
Weston óvatosan benyomult a hasadékba. Nem is volt olyan szűk, mint amilyennek látszott. Belül aztán tágult a hely, és még arra is lehetőséget nyújtott, hogy az ember egyenesen megálljon benne, és egy keveset mozogjon. Hercule Poirot és Stephen Lane csatlakoztak a rendőrfőnökhöz. A többiek kívül maradtak. A bejáraton át némi világosság szűrődött be, de Westonnál volt egy igen erős zseblámpa is, amelynek fényét körülfuttatta a barlang belsejében.
Egész takaros hely, jegyezte meg. Az ember kívülről nem is gyanítaná.
Most a padlón járt körbe a zseblámpa gondos kézzel irányított fénye. Hercule Poirot érzékeny orral szaglászott a levegőben. Amikor Weston észrevette, azt mondta.
A levegő egészen friss. Sem hal, sem moszatszaga nincs, de persze az üreg dagálykor sem lesz tele vízzel.
Csak hogy Poirot valami mást is megorrontott, mint a friss levegőt. 2 személyt ismert, akik ezt az illanó parfümöt használták. Weston zseblámpája végre megnyugodott.
Hát, mondta, itt semmi rendkívül itt nem látok.
Poirot pillantása most egy polcra siklott, amely valamivel fejmagasság felett volt.
Azt talán, mormolta, mégis meg lehetne nézni, van-e itt fent valami. Ha van, akkor szánt szándékkal került oda, mondta Weston.